Helyreigazítás, a Szabad Pécs közéleti podcastje. Kepes András az én életemben olyan 11-12 éves korom körül jelent meg. Nem tartottam számon név szerint, hanem akkor volt a Stúdió 82 talán, vagy. És hát anyukám figyelte, én meg kíváncsi voltam, hogy mi az, amit figyel, és most nem tudom pontosan hányban volt egy Gabriel García Márquez interjúd.
82.
Na hát, és nekünk ott volt a könyvespolcon az a könyv. Én akkor azzal úgy elkezdtem szemezni, évekig tartott, amire persze 10 évesen nem olvastam el, de hogy így nekem ott ez így nyitott valamit. Mai napig emlékszem Érdi Sándorra, Bájer Ilonára, hogy úgy kezdődött el egy interjú, hogy egyszer csak szinte észre se vette a riportalany. És volt egy ilyen különös, kedves fiatalember, hát mai szemmel fiatalember, ugye hát ott akkor számomra egy felnőtt, de aki nyelveket beszélt, világlátott volt, intenzív volt, és nagyon-nagyon kedves a képernyőn. Te hogy emlékszel vissza erre az időszakra?
Ugye én 80-ba kerültem a televízióba, akkor, amikor éppen ez a Stúdió 80 kezdődött. Korábban én rádiós voltam, és akkor ilyen rádió riportokat készítettem, a kulturális szerkesztőségen dolgoztam, én voltam a kulturális rovatnak a vezetője később, úgyhogy onnan hívtak át engem a tévébe, Érdi Sándor éppen, akkor Szegvári Kati volt, nem Bajerica volt, talán Bajerica később került oda, amikor én már nem voltam, de mindegy.
Ez 30-40
éves. Igen, hát világos, persze, csak a pontosság kedvéért. Úgyhogy hát számomra a televízió ugye azt jelentette, hogy a rádió után végre valamit megmutatni is lehetett, mert hogyha filmekről vagy képzőművészeti kiállításokról beszéltem a rádióban, azért ez nem volt annyira egyszerű. A televízióban meg is lehetett mutatni, az egy nagy váltás volt az én életemben, és egy nagyon fontos korszak kezdődött, ami tartott azért onnantól kezdve, vagy 30 évig.
Ma a televízió az, ami számít, akkoriban mit jelentett a televízióban szerepelni? Tehát ma, ha szerepel valaki a televízióban, az létezik a médiában, egy rádiós kevésbé, hogy csak az ilyen szövegelős műsorokban.
A rádiót akkor azért elég sokan hallgatták. Ugye egy olyan időszakról beszélünk, amikor a televízióban egy csatorna volt, és hétfőn nem volt adás. És a Stúdió, amiről ugye beszélünk, az mindig kedden volt, már kihelyezett az egész lakosság, mert hétfőn nem lehetett tévét nézni, és a Stúdió az kedden a mindenkori sorozat után ment, tehát olyan nézettsége volt akkor egy tévéműsornak, amit ma ugye szinte elképzelni is nagyon nehéz, tehát hogy mondjuk egy kultúrás műsort 2-3-4 millió ember nézett.
Az Onedin család, vagy a Gyökerek után, tehát a Kuntakinte, vagy Kintekunta.
Igen, meg talán a Szomszédok is akkor ment, vagy lehet, hogy akkor még az később volt, mert nekem is összefolyik, hát azért nagyon régen volt ez. Először éltem át azt, hogy amikor mentem az utcán, akkor megismertek. De az volt az érdekes, hogy eleinte a hangom után ismertek meg, mert a rádióból ismertek. Tehát az arcom az ismeretlen volt, de hogyha valahol megszólaltam, akkor azt mondja, a Kepes András, hát megismerjük a hangjáról. És akkor még ez hosszú időn keresztül így zajlott, hogy már a képernyőn voltam, de mégis mindig a hangomról ismertek meg. De ez egy nagyon izgalmas korszak volt.
Az az antivilágnak számít ma, vagy nem tudom, tehát szocializmus, és aki a szocializmusban vezető volt média szereplő, az egyik nemrégi szavadat használva, az geci volt? Vagy az a téged van, aki haragszik rád azért, mert te akkor és ott valamit csináltál? Azt tudom, hogy a rendszerváltás után visszavonultál egy rövid ideig, és úgy kértek vissza téged a képernyőre.
Hát amikor a rendszerváltás volt, akkor ugye szóba került, hogy akik már korábban is a képernyőn voltak, azok tulajdonképpen elfoglalták a helyét a sok tehetséges embernek, és azt hiszem, hogy talán az egyedüli voltam, aki ezt komolyan vettem, és úgy döntöttem, hogy ja, hát akkor jöjjenek a fiatalok, akkor lássuk, hogy kik azok a tehetségek, akiket elnyomtunk, és aztán hát vártuk, azért nagyon sokan nem kerültek elő, és aztán valóban úgy volt, ahogy az előbb említetted, hogy akkor egy bizonyos idő után mondták, hogy én hova tűntem, hát mondtam, hogy hát én visszavonultam, mert azt mondták, hogy akik korábban a tévéképernyőim voltak, azok már nem kellenek, és akkor hát többen mondták, hogy nem rám gondoltak, és akkor visszamentem.
Volt egy olyan korszakod, amikor szerintem nagyon sokan szerettek volna Kepes András lenni. Vagy a Kepes Andrásság az összekapcsolódott azzal, hogy hogyan lehet értelmes módon beszélgetni. Hogyan lehet egy asztalnál viselkedni. Hogyan lehet megszólítani úgy embereket nehéz témákkal, hogy ne asztalborogatás legyen, hanem érvelés legyen. Szintén ugyanaz az egy kérdésem van, ezt te hogyan élted meg, vagy te ebből érzékeltél valamit, vagy csak csupán úgy működtél, ahogy működsz?
Igazából a desszertre gondolsz, tehát volt egy desszert nevű, vagy című műsorom, ez 94 és 98 között működött, de előtte azért a stúdió, hát ugye a stúdióban én 80-tól 89-ig voltam, akkor a rendszerváltás után elkezdtem önálló műsorokat készíteni, 90-91 táján indult az Apropó, ami végül is egy ilyen dokumentumfilm sorozat volt, de hát az igazi népszerűség az valóban a desszert volt. És ezt onnan lehetett lemérni, hogy korábban, hogyha mondjuk elmentem egy színházba vagy egy moziba, akkor azok a kultúremberek, akik jártak moziba, meg színházba, meg kiállításra, azok fölismertek, de a desszertnél érzékeltem először, hogy olyan emberek, akik esetleg a kultúra iránt kevésbé érdeklődtek, de mégis egy ilyen beszélgetős műsort szívesen megnéztek, azok is fölismertek és szerettek, mondjuk a kukások például lassítottak mellettem, és lekiabáltak a kukáskocsiról, és mondták, Gebes úr, láttuk a tévében, meg a piacon a kofák fölismertek. Tehát ez egy nagyon érdekes korszak volt. Azt hiszem, hogy a desszertnek tulajdonképpen az volt a varázsa, hogy abban az időben én úgy döntöttem, hogy olyan embereket szeretnék egy asztalhoz ültetni, akik esetleg az életben nem nagyon ülnének le együtt, vagy azért, mert más volt a világlátásuk, vagy azért, mert olyan szociális és kulturális különbség volt köztük. És az én kiinduló pontom az volt, hogyha valaki elég nyitott és elég intelligens ahhoz, hogy képes odafigyelni egy másik emberre is, akkor egy vacsoraasztal mellett is tudnak olyan izgalmasan beszélgetni, amit még ők maguk se feltételeztek magukról, mert hogy nem kerültek ilyen környezetbe. Tehát kellett keresni egy olyan éttermet, emlékszem, hogy az első étterem az egy ilyen kockás abroszos étterem volt, ahol úgy gondoltam, hogy konkrétan az első műsorról beszélek, ahol az akkori belügyminiszter ült az asztalnál, egy kukás ült az asztalnál, és egy akkor még ismeretlen, vagy kevéssé ismert, később aztán nagyon ismerté vált jazz énekesnő, a Soma, Mama Gésa. És hát ez egy teljesen új vetülete volt a televíziózásnak, mert megszokták az emberek, hogyha asztal körül valamilyen beszélgetés van, azok általában vitaműsorok voltak. Itt pedig nem vita volt, hanem kiderült, hogy tudnak egymással az emberek beszélgetni. És valószínűleg ez volt a varázsa egyébként a desszertnek, meg az, hogy a körmönfont és ilyen okoskodó beszélgetés helyett itt olyan normálisan beszélgettek az emberek, mint ahogy otthon a baráti társaságban, a vacsora asztalnál, vagy egy kocsmában, vagy egy kis vendéglőben, és ez a fajta friss hang volt az, azt hiszem, ami az igazi varázsa volt a desszertnek.
Ma meg lehetne ezt a műsort csinálni?
Talán, hát abból a szempontból meg lehetne, hogy néha ülnek emberek és beszélgetnek az asztal körül, de általában ugyanabban a buborékban lévők beszélgetnek. Mondjuk a televízió műsorokban most már azért sok ilyen beszélgetős műsor van, de a televíziók úgy döntenek, hogy a saját állandó sztárjaikat szeretik leültetni, és akkor azok beszélgetnek egymással. Ha nem ők ülnek, akkor viszont vitatkoznak. Tehát akkor van egyik oldal, a jobb oldal, meg van a bal oldal, és akkor vitatkoznak, veszekednek, néha nem is lehet végighallgatni a mondatokat, mert egymás szavába vágva beszélnek. Politizálnak, és abban az időben azért szóba se került, tehát nem minden a politikáról szólt. Miközben körülöttünk politika volt, de a minkű unalmas politikai beszélgetések, amiket én mindig utáltam egyébként, soha nem voltam politikai riporter, azok ezeknél az asztaloknál nem jelentek meg, viszont tudós volt, meg művész volt, meg író volt,
meg kukás.
Meg kukás volt, szóval hétköznapi emberek voltak, és hát ez a típusú beszélgetés, ez nem is azt mondom, hogy eltűnt, mert meg se gyökerezett. Tehát ilyen típusú beszélgetést, mint amilyeneket én csináltam, ilyen később se volt. Próbálták utánozni, és akkor derült ki számomra, hogy úgy látszik, ez nem olyan könnyű. Ezt én se fogtam föl, tehát én azt hittem, hogy a világ legtermészetes dolga az, hogy az ember leül, és akkor normálisan felnőtt ember módjára beszélget emberekkel. De úgy látszik, hogy ez egy kuriózumnak számított.
Ahogy kuriózum, szerintem az a fajta világra való nyitottság, ami hát ugye az életedből fakad, hogy több kontinensen éltél, több nyelvben vagy otthonos, épp úgy a spanyolban, vagy a dél-amerikai közegben, mint a Stanfordon is tanultál. Tehát, hogy ez ma szokatlan, még mindig.
Azért vannak sokan egyébként, akik beutazták a félvilágot, csak nem biztos, hogy kinyíltak tőle. Ez is egy speciális dolog, hogy valaki nem csak utazik, hanem hogy képes odafigyelni arra, hogy mi történik körülötte, és nem feltétlenül biztos az, hogy csak az lehet nyitott, aki beutazza a világot. Tehát én nagyon sok olyan parasztembert ismertem, aki szinte a falujából ki se mozdult, és mégis annyira világosan látta a világot, és olyan nyíltan és okosan gondolkodott, amit egyetemi professzoroknál is ritkán látott az ember. Tehát azt hiszem, hogy a belső nyitottság az sokkal fontosabb, mint az, hogy valaki mondjuk a világot beutazza és mindenfélét lássa.
Te mennyire tudatosan építetted föl az életedet? Tehát honnantól lehet tudatosságról beszélni? Mert ha én most innen visszatekintek arra, amivel ma foglalkozol, azért ennek elég erőteljesen voltak okai, vagy valami szándék, mint a rejlene mögötte, hogy te író lettél.
Hát én eredetileg úgy egész fiatal koromban akkor írónak készültem, csak egyrészt szeméremből, másrészt meg azért nem voltam elég magabiztos, nem nagyon mertem kilépni a színpadra, vagy nem tudom, az irodalom színpadára. Tehát írogattam én, csak volt bennem annyi minőségérzék, hogy gyorsan megsemmisítettem. Azt hiszem, hogy akiben van minőségérzék, az nehéz helyzetben van kezdőíróként, mert ha magasabbra teszi a mércét, mint amit ő maga át tud ugrani, akkor ugye kevésbé ugrál. Én nagyon sokáig úgy gondoltam, hogy mint hogy ugye a magyar irodalomban is, és a világirodalomban is számos író újságíróként kezdett, és ez néha nagyon hasznos is volt, mert megtanultak a realitással bánni. Ebből kifolyólag én is azt gondoltam, hogy akkor majd elkezdem újságíróként, és aztán majd úgy szép csöndben a küszöb alatt belopom magam a szép irodalomba. De hát az történt, hogy már a rádiós korszakomtól kezdve, és aztán később a televízióban is elragadott a siker, és ha az ember sikeres, akkor nagyon nehezen vált. Különösen úgy, hogy ugye ha valaki tényleg szeretnek, meg ismernek, meg népszerűnek számít a képernyőn, annak nagyon nehéz evickélni az irodalom területére, mert hogy akkor attól tartottam, hogy már mindig összehasonlítanak, és azt fogják mondani, hogy jó, hát tévés, hát most itt erőlködik szegény, és próbál itt szép irodalmat írni, de hát ez végül is megmaradt tévésnek. Úgyhogy ez egy időszakba tellett, amíg eljutottam odáig, hogy elfogadtak íróként is, és amióta pedig a bajtam a televíziózást, tehát ennek most már másfél évtizede, és az utolsó műsoraim is olyanok voltak, hogy inkább dokumentumfilmek voltak. Itt felnőtt egy olyan generáció, akik nem is láttak engem a tévében. Sőt, olyan 30 éveseket ismerek, akik engem csak a könyveimből ismernek, és meglepődnek, amikor kiderül, hogy én tévés műsorokat is készítettem valamikor. Úgyhogy ez egy számomra nagyon izgalmas váltás.
Nekem a Theodor Fontane, egy klasszikus német nyelvű író pályája jutott eszembe, aki 60 évesen kezdett el, miután nyugdíjba ment újságíróként, regényírással foglalkozni, és az egyik legjelentősebb német regényíró lett. Mi a különbség számodra, hogy mondjuk egy dokumentum, vagy egy esszé kötetet írsz, vagy pedig szép irodalmat, fikciót?
Hát a nyelvezete nagyon más. Tehát ugye, amikor én dokumentumfilmeket készítettem, tehát én általában én magam írtam, és magam, és soha nem csináltam ilyen külföldi minták alapján műsorokat. Tehát én valamennyi műsoromat én magam találtam ki. Az összekötő szövegeket, tehát a dokumentumfilmeknek a szövegeit is magam írtam, de egy televíziós szöveg az mindig más, mint a szép irodalmi szöveg. Az ember nem használ annyira bátran költői képeket, metaforákat, nem annyira kidolgozott maga a nyelvezet, és minthogy számomra mindig a természetesség volt a kiinduló pont, tehát én a televízió műsoraimat is mindig úgy készítettem, hogy a lehető legtermészetesebb körülmények között, tehát a desszertről beszéltünk, hogy akkor az egy valódi étteremben legyen, és ne stúdióban. A dokumentumfilmek ugye mindig eredeti helyszínen történtek, természetes körülmények között, ahol lehetett, magamat kivágtam, tehát nem én akartam szerepelni, hanem az érdekelt, hogy a riportalanyomról szóljon maga a történet. El kellett jutni odáig, hogy merjek a nyelvvel bánni, és hogy ez egy másfajta nyelv. És hogy közben ez a nyelv az ne kimódolt legyen, ami ugye a szép irodalomnak az egyik hátulütője, hogy akkor úgy döntenek, hogy akkor majd annyira szépen kell írni, mert ugye a szép irodalom ellentétben a nevével nem mindig szép. És hát ez egy hosszú folyamat volt. De gyakorlatilag, ugye említetted ezt a német kollégát, aki 60 éves korában írta az első regényét, én 63 voltam, amikor az első regényemet írtam. És azt az első regényt, azt négyszer átírtam különböző kiadók kiadásai alapján, és a negyedik változat, ami azt hiszem 2021-ben, tehát a 10 éves évfordulóján jelent meg legutóbb, és azt tartom autentikusnak, és közben állandóan újra és újra és átírtam, és egy finomítottam magán a szövegen, úgyhogy én úgy érzem, hogy az első regény írása közben tanultam meg szép irodalmat írni.
És mondjuk az, hogy akár most említettem a Gabriel García Márquez, de hát rengeteg más írót lehetne mondani, akikkel így beszélgettél, az fölért egy írótanfolyammal, vagy el lehetett tőlük valami gondolatot szedni? Akár csak az alázatot, vagy bármit?
Hát nem is annyira az interjú közben, bár hát azért általában úgy alakítottam, hogy azért ha valami olyan kérdésem volt, ami az irodalomra vonatkozott, akkor azokat föltettem, tehát mondjuk García Márqueznél maradjunk. Tehát ő például arról mesélt, amikor beszélgettünk, hogy ugye ő fantasztikus, tehát mágikus realizmust írt. És azt mondta, hogy ahhoz, hogy az ember a mágiát elfogadja valóságosnak, abban neki nagyon sokat segített az újságírói múltja, mert hogy az újságírásnál ő megtanulta, hogy hogy kell reálisan leírni helyszíneket, és a mágia akkor válik valóságossá, vagy hihetővé, hitelessé, hogyha úgy írja meg, ahogy ő ezt az újságírásnál megtanulta. Persze sokkal gazdagabb szókincsel, és szabadjára engedve a fantáziáját, és ez például egy nagyon tanulságos történet volt, de hát más szerzőknél is, tehát hogy milyen különböző féleképpen működnek az írók. Tehát a Vargas Llosa, aki ugye szintén Nobel-díjas perui író volt, a Mario Vargas Llosa úgy dolgozott, hogy bárhol volt, ő folyamatosan írt, és lett belőle egy hatalmas nagy szövet, amit utána, mint amikor szabás minta alapján az ember elkezd egy ruhát készíteni, úgy ebből a hatalmas szövetből összevágta magát a végső formát. García Márquez, ő úgy dolgozott, hogy magában érlelte a témát. Ugye azt szokták mondani, hogy kétféle író van, az egyik az, aki eleven szülő, magában érleli a témát, majd leül és megírja, ez volt a García Márquez, legalábbis a saját maga által felépített mitosz szerint ő a 100 év magányt így írta, hogy benne megvolt, és akkor utazott a vonaton, vagy nem tudom hol, kinézett az ablakon, és ezt csak azt mondta, megvan, és akkor leült és megírta. ők az eleven szülők, a másik típus, ugye a Vargas-Josa, az a kotlós típus, aki sokáig kotlik rajta. Úgyhogy az is nagyon tanulságos volt, hogy rájöttem arra, hogy különböző féleképpen lehet szép irodalmat írni, és nem biztos, hogy bárkit utánozni kell. Úgyhogy én például egy keveréke vagyok az eleven szülő és a kotlós típusnak, mert én elevenen megpróbálom a fejemben kifejleszteni egy bizonyos pontig, de aztán sokáig kotlok rajta, és írás közben alakul a végső forma.
Nekem volt szerencsém, hogy interjút készítettél velem, és utána is egy kicsit beszélgettünk, és ezáltal egyfajta beszédhangod megmaradt a fejemben, ami nem 100%-ban egyezett azzal, ahogy interjút készítesz, hanem egy ilyen, egy ember, és amikor nekiállok olvasni, hát ugye vannak különböző nagy témák, itt élünk Kelet-Európában, a bűn, a megaláztatás, a hit, ugye a témák azok körbeérnek, csak hát a földolgozási módjuk egyéni. Én, ahogy olvastalak, én a te hangodat hallottam.
Ez nagyon sokan mondják egyébként, hogy amikor engem olvasnak, akkor hangomat hallják. Ennek nyilván egyrészt az az oka, hogy a hangom már belemászott ez alatt a 30-40-50 év alatt az emberek fülébe. De az is érdekes, hogy vannak, akik azt mondják, hogy bizonyos karaktereknél hallják az én hangomat. Tehát, hogy valószínűleg úgy kihallják belőle, hogy melyik lehet az a karakter, akinek a figurája mögül én szólalok meg. Tehát minden hangnál talán nem, de hát egy olyan könyvem volt, ahol a hangos könyvet én magam olvastam föl. Ez egy esszé típusú könyv, ugye ez a boldog, hülye és okos depressziós, mert az annyira szubjektív, és abban annyira benne van az életemből, meg a saját elképzeléseimből különböző részletek, hogy úgy éreztem, hogy az nem lenne jó, hogyha színész olvasná fel. Tehát a Tövis Pusztát színész olvasta föl, a jelenlegi, tehát a legfrissebb könyvemet, a Két macska voltam, azt éppen a Galambos Péter, akivel most beszélgetni fogok, ugye a Galamb olvasta föl. Ott nem jutott eszembe az, hogy én olvassam fel a saját regényeimet, mert ahhoz már színészi képesség kell, ott olyan párbeszédek vannak egy regényben.
Amikor egy könyvedben szerepeltem, és én megtapasztaltam azt, hogy milyen Kepes András mellett dedikálni, hát ott ültünk Jónás Tamás, Grecsó Krisztián, és a kutya nem figyelt ránk. Tényleg egy abszolút sikeres ember, és te mondtad, hogy hát, hogy menjenek ott, dedikáltassanak az írókkal, de hát senkit nem érdekeltünk mi szinte, hanem mindenki téged, de tehát egy ennyire sikeres ember 60 éves kora után mer egy ekkora fordulatot tenni, azért ez elég nagy bátorság. Ha kudarcot vallottál volna, ebben már benne van egyfajta értékítéletem is, akkor mit csinálsz? Vallottál már kudarcot? Találkoztál már azzal, hogy Kepes?
Hát volt azért, mondjuk én is készítettem gyengébb tévéműsorokat, de hát aztán utána fölálltam. Tehát én azt gondolom, hogy a hibák meg a kudarcok azok pont arra valók, hogy az ember tanuljon belőle. Tehát én azon nem keseredtem el a kudarcoktól. Írásban azért még szerencsére nem. Tehát igazából még az is sikeres volt, amit én magam nem tartottam jónak. Tehát ilyen volt egyébként a tévéműsoraim esetében is, hogy agyba főbe dicsérték, és mondták, hogy ilyen jó, meg olyan jó, és én tudtam, hogy nem annyira jó, persze, hát mindegy, örülök neki, hogyha sikeresnek tartják. Tehát a Tövis Puszta első változata ilyen volt, hogy az kapásból országos siker volt, és 100 000 példányba elment, vagy nem tudom, közel ennyibe. Hát ami mondjuk az emberek többsége nem tudja, hogy egy átlagos magyar könyv az jelenleg 1000-1200 példányban jelenik meg, tehát mondjuk akkor ehhez képest el lehet képzelni, hogy az mekkora siker volt, és mégis úgy éreztem, hogy nem jó. Tehát nem véletlenül írtam át 4-szer, amíg eljutottam odáig, hogy hát lehet, hogy még most se tökéletes, mert tökéleteset az ember nem tud csinálni, mert többet már nem fogom átírni, most már inkább egy másik könyvet írom.
Az nagyon érdekes még, hogy ma, ha megszólalsz, akkor abból, hát most az elmúlt fél évben 2-3 botrányod legalább voltam, hogy amikor tök normálisan, kijelentő mondatokban, nem a csarokba, csak bizonyos konzekvens erős jelzőket használsz. Ez régen is így volt, vagy most bátrabban nyilvánulsz meg, vagy régen is csak akkor csöndbe maradtál, megtartottad magadnak a gondolatokat?
Egyrészt lehet, hogy most kamaszodom, és akkor lázadok. Hát így 75 táján már az ember nem árt, hogyha elkezd kamaszodni, de nem, inkább másról szól ez a dolog. Az újságírás változott meg. Tehát én azt hiszem, hogy én viszonylag elég nyíltan beszéltem korábban is. A botrányok azok mindig abból fakadnak, hogy sajnos a szakma jelentős része nem ismeri a szakmának az alapvető szabályát. Tehát amire utalsz, az például egy podcast volt, ahol úgy kipiszkáltak belőlem egy véleményt, és miközben sokkal fontosabb dolgokról szólt a másfél órás podcast, végül kiragadtak egy olyan félmondatot, és azt tették címmé, ami nagyon provokatív volt, és ami a botrányt kavart, és én erre reagáltam, hogyha én azt gondolom, hogy nem erről szólt, ennél sokkal fontosabb dolgokról szólt ez a beszélgetés, az oktatás helyzetéről, az egészségügyről, az őszinteségről, a tisztességről, és egy csomó minden másról, tehát egy kis politikai, nem tudom, félmondatot kiragadni és azt címmé tenni, az nem korrekt, az nem tisztességes. Én még ahhoz a régi iskolához tartozom, amelyik úgy gondolja, hogy a cím regényről vagy újságcikkről beszélhetünk egyaránt, az mindig a műnek magának a névjegye és a védjegye. És a kiragadott mondatok, amit ugye úgy hívnak, ugye, hogy lead az újságírásban, tehát ami úgy fölvett témákat, hogy miről szól még, az a olvasó tájékoztatására szolgál. És manapság ugye minden a kattintgatásokról szól, mindennek üzleti és politikai háttere van, és ez az, amiről én azt gondolom, hogy egyrészt nem a szakma lényege, ez egy üzleti kérdés, másrészt meg félretájékoztatja magát az olvasót, tehát még tisztességtelen is.
Több interjútban hangsúlyos szerep be volt a szorongásnak. Salingertől kezdve mindenféle összefüggésben szerepel, mert itt Kelet-Európában, ahol élünk, egyre inkább keletebbre, itt a mindennapi élményünk az abszurditás és a szorongás, tehát Kafkától elindulva. Ebből ki lehet lépni? Mert mintha neked sikerült volna. Nem tudom, hogy most is van még benned szorongás a jövő iránt, vagy kilépt. Én nagyon nyugodtnak látnak.
Ebben nagyon sok munka van, hogy ilyen nyugodtnak látszom, de valójában szerintem, aki azért körülnéz a világban, akár most, és hát végig gondolja, és itt most nem csak Ukrajnára és Izraelre gondolok, tehát ahol effektív borzalmak történnek az emberekkel, hanem hát a klímakatasztrófától kezdve az emberek erkölcsi értékrendje és a sajtóban megjelenő fake news és hazugság és bizalmatlanság. Tehát rengeteg olyan dolog van, amitől az ember teljesen jogosan szorong. És én azt gondolom, hogy aki nem szorong, ott valami nagyon nagy baj van, mert az nem látja, hogy miről szól a világ. Tehát nem a szorongással van a baj, hanem hogy az ember ennek ellenére megmaradjon optimistának lenni. Tehát, hogy valahogy kezelni tudja a sérüléseit, a szorongásait, a traumáit, mert ezek mind normális dolgok. És ez megtanulható, hogy az ember hogy tudjon ezen túllépni, hogy lehet ezt kezelni. Nem véletlen az, hogy az ember végignézi a könyvek sikerlistáját, akkor a sikeres könyvek egy jelentős része pszichológiával és öngyógyítással foglalkozik. De az emberek tele vannak gondokkal. Vagy pedig olyan felszínes sikerkönyvek, amik arra valók, hogy elfeledjék a hétköznapok problémáit, az is nagyon rendben van, akinek erre van szüksége, mert elfelejteni akarja, az persze, az felejtse el, de a többség ha egy kicsit érzékeny és tényleg nyitott a világra, akkor látja, hogy milyen problémák vannak, és meg kell tanulni ezt feldolgozni. Tehát egy bizonytalan világban állandóan bizonyosságot keresni, az mindig kudarcokhoz vezet.
75 évet lehúztál ebben a kelet-európai taposómalomban, és mondjuk olyan 75 éves vagy, mint hogyha Nyugat-Európából, egy kisimult, kivasalt országból léptél volna ki. Hogyan kell ezt csinálni? Én osztálytalálkozókon olyan bácsikat és néniket láttam, akiket alig ismertem meg a szemükről talán. De meg 20 éve beszélgettünk ilyen hosszú ideig utoljára, és hát ugyanaz a derűs, kedves, meleg, barna kutya tekintet néz ki.
Hát valószínűleg ezzel én foglalkozom. Tehát magammal úgy értem, hogy én nem szeretnék egy megkeseredett öreg ember lenni. Ugye általában azt szokták mondani, hogy amikor az ember elkezd öregedni, én még nem kezdtem el természetesen, majd, de ha egyszer majd elkezdek öregedni, akkor majd az lesz a megközelítésem. Ugye akiben a hiúság győzedelmeskedik, az állandóan bizonyítani akar visszafelé, hogy ő neki ilyen fantasztikus, meg olyan fantasztikus eredményei voltak, csak hát ez a világ, ez nem veszi ezt figyelembe, és egy megkeseredett öreg ember lesz. Akinek bölcsesség lesz úrrá, mert bizonyos kor után azért csak bölcsebb lesz az ember, hogyha tapasztal ezt azt, és úgy érzi, hogy elgondolkodott rajta, annak úgy helyére kerülnek a dolgok. És én úgy érzem, hogy én a szerencsések közé tartozom, tehát aki próbálja megérteni, tehát nem megítélni az embereket, hanem a mozgatórugóját a különböző viselkedésformáknak. Ezért írok. Tehát gyakorlatilag az írás számomra egyfajta megértése a többi embernek, a traumáknak, a helyzeteknek, a másképp gondolkodóknak, és ha van rá mód, és én szerencsére azért humorérzékkel tudom nézni a világot. A humorérzék az nagyon fontos dolog, mert az felment bizonyos fajta ítéletek alól, mert az ember úgy forgatja, hogy akkor mosolyogni és derűsen tudjon szemlélni ilyen helyzeteket is. De hát ez sok munkát jelent. Tehát egy önismeretet jelent, és a másik embernek az elfogadását, és az emberek megismerését.
Záró kérdés gyanánt. Nagyon sok olyan író van, aki ha befejez egy könyvet, nagyon komoly szenvedés számára, ami kijön belőle, és elérkezik a következőhöz. Te ezzel hogy vagy? Ez neked munkádba kerül, vagy leraktad most akkor a két macska terhét, és már a, mit tudom én, a négy baglyót írod, vagy...
Már tudom, hogy mi lesz a következő. Most ugye egy olyan időszakot élek, hogy megjelent a könyv októberben, nagyjából a 75. születésnapomon, tehát október 11-én, azt hiszem 10-én, és hát tudom, hogy most egy olyan időszak van, amikor rengeteg interjú készül velem, ami meg tévébeszélgetések, meg könyvbemutatók, és hát ezt meg kell adni az embereknek, és nyilván az ember roppant hálás, meg nagyon megtisztelő, ez az elképesztő érdeklődés, ami nem csak Magyarországon, hanem külföldre hívnak. Most éppen megyek Birminghambe, aztán Londonba, aztán Luxemburgba hívtak, tehát tényleg döbbenetes, hogy a két macska voltamnak milyen elképesztő visszhangja és sikere lett. De már tudom, hogy mi a következő, és alig várom, hogy túl legyek ezen a korszakon, és végre megint leülhessek, és elkezdjem írni a következő regényemet.
Helyreigazítás. A Szabad Pécs közéleti podcastje.